A tékozló fiú történetéből olvasom. Bizonság tételem alap igéjét Lukács evangéliuma 15. rész 31. verséből. Ez így szól. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet. Drága testvérek, a tékozló fiú történetét szerintem mindenki ismeri. Valószínűleg azok is, akik kevésbé járnak templomba, vagy ritkábban járnak templomba, és kevésbé ismerik az Isten ígéjét. Ez egy olyan történet, ami a hittanórákon is biztos, hogy előfordult. Bármelyik hittan táborban is biztos, hogy előfordult. Ezt a történetet nagyon sokan, nagyon sokszor vizsgálták már. Én is nagyon-nagyon sokszor olvastam is, prédikáltam is róla. Leginkább a fiatalabb fiú története az, ami a legismertebb, kevésbé a nagyobbik fiúnak a története. De az apáról ritkán esik szó. Azaz igen, de csak olyan értelemben, hogy a fiúknak, főleg a kisebbik, a tékozló fiúnak az aspektusából, a látószögéből. Én azonban szeretném, ha ma egy picit közösen gondolkoznánk, és az apára fókuszálnánk. Foglalkozzunk vele. Szeretném azzal kezdeni, hogy talán teológus voltam, amikor a kezembe került egy vékonyka könyv, lehet, hogy az idősebb testvérek ismerik ezt. Nem tudom, ki írta, egy hölgy írta, egy édesanya, aki azt a címet adta ennek a kis könyvecskének, hogy a kölcsön kapott gyermek. És emlékszem, hogy ez a cím hökkentett meg teljes mértékben, és úgy gondoltam, hogy milyen butaság ez, hogyan lehetne már ezt mondani, hogy a gyermek kölcsön kapott, és bármikor átadhatom, vagy odaadhatom, vagy visszaadhatom. Szóval nyilvánvalóan nem erről szólt a könyv, hanem egy kicsi fiúról, aki egy családi nyaraláson kiderült, hogy nagy beteg, és aztán el is veszítették őt a szülők, és az édesanyja így prezentálta, így mutatta be azt a történetet, illetve az ő kapcsolatukat is Istennel, hogy Istentől ajándékba kapták a gyermeket egy időre, és az óré a gyermek. Neki adták vissza. Ez azért jutott eszembe, mert úgy gondolom, hogy ebben a tékozló fiú történetében nagyon egyértelműen látszik az, hogy az apa sok-sok mindent tud, de egyet nagyon, hogy nem az ő tulajdona egyetlen egy fia sem a kettő közül. Ezt azért mondom, testvérek, mert sokszor nem csak a gyermekeinkkel vagyunk így, hanem gyülekezeti taggal, vagy ránk bizottakkal, vagy munkatársakkal, vagy esetleg a pedagógus, a diákkal, mindegyikben volt és van is részem, úgyhogy van valamennyi rálátásom. Kicsit talán úgy érezzük, hogy a tulajdonunk az a valaki. És ezzel együtt sok-sok minden is jár. A magunk képére akarjuk formálni, ha majd az lesz a véleménye, ami nekünk, akkor jó. Ha egyezünk, akkor jó. Ha nem, onnan problémák kezdődnek el. A tulajdonunk ezért úgy gondoljuk, hogy mi nekünk jogunk van megmondani dolgokat, és azt betartatni vele, hogy az úgy legyen. És sok-sok minden, de nem akarok jobban ebbe bele merülni, hiszen úgy is értik a testvérek, hogy miről van szó. Ha valaki valakinek a tulajdona, akkor uralkodhat is rajta, úgy érzi. Számolhat is vele már, mint úgy, hogy azt fogja tenni, és azt kell tennie, ami. És kevésbé megbeszélés tárgya egy-egy történet, vagy egy-egy szituáció. Ez az apa nem tekintette tulajdonának egyik fiát sem, de nagyon szerette őket. Néhány dolgot szeretném, hogyha górcső alá vennénk az apával kapcsolatban. Az első az az, hogy ez az apa tudott elengedni. És én most nem arról szólnék itt, hogy vétket tudott elengedni, a másik bűnét tudta elengedni, hanem egyszerűen nézzük meg, miről szól a történet. Odaáll a fiatalabbik fiú, és azt mondja, apám, add ki a rám eső részét a vagyonnak. Ne menjünk bele abba, hogy mennyire volt ez jogos, mennyire nem, mennyire volt szép dolog, mennyire nem. Nem ez a lényeg most, hanem az apa szempontjával, a szemszögéből nézve, mi történik? Egyrészt az apa nem utasítja el a fiút, és nem mondja azt, hogy na, menjél szépen dolgozni. És ezt fejezzed be. Hogy gondoltad? Nem korholja. Nem utasítja rendre. Nem parancsol neki. Megtehetné? Megtehetné. Abban a világban még inkább. És nem tesz még valamit. Szelíden sem inti a fiút. Szelíden sem. Finoman sem inti a fiút. Egyszerűen nem mond semmit. Nem döbbenetes ez? Gondoljunk bele a szituációba. Semmit az égvilágon nem szól az apa. Egy dolgot tesz. Kiosztja a vagyon fiúra eső részét. Hát számomra ez azért megdöbbentő. És ha így nézem, akkor akár mondhatnám azt is, vagy mondhatnánk azt is, hogy milyen apa már? Milyen gyenge kezű apa már? A fia csettint neki, és ő abban a pillanatban fogja magát, és azt csinálja, amit a gyereke mond. Hát milyen világ ez? Még ma is furcsa volna, bár talán ma már kevésbé. De egyszerűen engedelmeskedik a fiúnak, furcsa módon. És kiosztja a rá eső részt. Gyenge kezű apa. Nem tudja, mi a dolga? Nem tudja, hogy az a kisebbik fia, és ő neki, mint apának joga volna dolgokat elmondani, megtenni? És azt mondani, hogy szó sem lehet róla. Mindezzel tisztában van, testvérek, az apa. Mind ezzel tisztában van. De ez az apa egy bölcs apa. Nagyon is bölcs. Nagyon is tudja, hogy mit kell tennie. Tud valamit. Amit az édesanyám egyszer így fogalmazott meg, hogy az embernek vétkeznie is kell azért, hogy utána legyen, miből megtérnie. Vétkeket is kell tenni, bűnöket is kell, helytelen utakat is kell, azért, hogy legyen, miből visszatérni majd az Úrhoz. Legyen, miből tisztulni. Ez az apa szerintem ezt tudta. Pontosan tudta, hogy mire készül a fiú. Pontosan tudta, hogy már elveszítette ezt a fiút. És ennél jobban csak akkor tudná elveszíteni, ha kemény kézzel azt mondaná, hogy szó sem lehet róla. Vagy ha megpróbálná puhítgatni a fiút. Mivel kezdtem, azt mondtam, hogy ez az apa, vegyünk példát róla, tudott elengedni. El tudta engedni a tékozlásba a fiát. Hú, ez megint egy nagyon kemény dolog, testvérek. Tudom, hogy a gyermekem, vagy a családom tagja, vagy a diákom, vagy a bárkim, szomszédom nem azon az úton jár, amin járnia kellene. Tudom, hogy az az út teljesen rossz, és engedem. Képes vagyok megengedni neki, hogy menj. Tessék, menj. Igen, ez az apa meg tudta tenni. Mert képes volt elengedni a gyermekét. Nagyon jól tudta, hogy a fiú hamarosan elmegy otthonról, és nem akadályozta meg. És tudjátok miért, testvérek? Azért, mert tudta, hogy a fiú még akkor is jó kezekben van. És a kereszténységünk itt bukik el, drágáim, amikor mi tartjuk a kezünkbe a történetet, az életünk történetét, az eseményeket, a szálakat, az emberi kapcsolatokat, görcsösen ragaszkodunk hozzá, vagy hozzájuk, És mindez abból fakad, hogy nincs bizalmunk Istenben, akinek a kezében a legjobb helyen van. Minden és mindenki az életünkben, ha belehelyeztük, és benne hagyjuk. Ez nem jelenti azt, hogy amikor eljön annak az ideje, akkor nem kell szólnunk, nem kell figyelmeztetnünk, nem kell intenünk. Nehogy félreértsétek, testvérek, nem erről van szó. Én is teszem, és velem szemben is teszik. És ez így jó, ez így helyes. Azt értem ez alatt, hogy ha úgy is tudom, hogy el fog menni, akkor engedni kell. Mert az Isten majd gondoskodik róla. Nem tudsz mindent irányítani. És értsd meg, nem is szabad, hogy ezt hidd, hogy te bármit is irányítasz az életedben. Engedd az Úrra a te dolgaidat, az Úr kezébe az irányítást. Mert az Isten tud valamit, amit te vagy én nem tudunk megtenni. Az, hogy az atya elengedte a fiút, de a fiú sem tudta még, és az apa sem tudta még, hogy történik majd valami. Elindul a nagy tékozló, elindul a nagy tékozlás, aztán egyszer csak éhség tör arra a vidékre. Itt stopptábla. Piros jelzés. Nincs tovább. Még nem is várakozási állapot, még nem is mondanám sárgának, amiből majd aztán lehet zöld is. Nem, ez teljesen megállt a történet. Nincs mit tenni. Innen már csak lefelé vezet az út, amúgy is eléggé lent volt a tékozlása miatt, de innentől fogva egyre jobban lefelé vezet az út. Isten, drága testvérem, mindig látja és tudja, hogy mi fog elkövetkezni. És csak nyersz, hogyha emberi kapcsolataidat, vagy az eseményeket, vagy a betegségedet, vagy bármit az Isten kezébe engeded. Egyszerűen azért, mert azután következik az, hogy ő majd az események fölött cselekszik. Akkor és úgy, olyan módon, ahogy ő ezt a legjobbnak látja, a leghelyesebbnek látja. Gyorsan mondok egy példát az életemből, aztán megyek tovább. Ordason egyszer éveken keresztül végigmagyaráztam, nagyon szerettem ezt a lekció kontinua igen magyarázatot, ami azt jelenti, hogy elkezdünk valahol valamit, és aztán sorba megyünk az igékben. És Mózes első könyvét magyaráztam, talán nem végig, de a legfontosabb elejétől kezdve igen, talán a József eseménye végéig. És nagyon emlékszem arra, hogy volt egy folyamatos évek óta való harcom valakivel a gyülekezetben, aki egyébként egy megtört, áldott életű valaki volt, de sem nem növekedett, konok volt, kemény volt, nem volt hallandó egyszerűen dolgokat megérteni, és mindig ugyanazokba a bűnökbe visszaesett. És én persze úgy gondoltam, hogy lelkészeként majd az a feladatom, hogy elmondom neki, hogy ezt kell csinálni, és akkor majd azt fogja csinálni. De hát ez nem így volt. És éveken keresztül egyszerűen azt láttam, hogy nem lehet vele sehova se jutni. És mérges is voltam már. Bosszus is voltam rá. És akkor Noé történetét magyaráztam, és eljutottam arra a részre, amikor Noé kiengedi a galambot a bárka ablakából. És éppen azt magyaráztam ott az ordasi szószéken, hogy kiengedi a kezéből, kinyitja a kezét, és a galamb elrepül, amikor az Isten szent lelke szólt a szívemhez, miközben prédikáltam, hogy milyen szépen elmondott te ezt. De te pont az ellenkezőjét teszed. És a vázlatomban nem volt benne, és elkezdtem magyarázni azt, hogy mert amikor kézben szorítunk dolgokat és embereket és helyzeteket, akkor pont azt nem engedjük meg, hogy szabadon repüljön. És majd az Isten szent lelke elvégzi azt, amit el kell végezni. És ott kap hibát, ott kap megállt akadályt, A fogaskerék ott áll meg az életünkben, amikor ezt nem vagyunk képesek megtenni. Ezt. Ez egy pillanat, igaz? Igaz? És rádöbbentem, hogy te jó ég. Hát most én prédikálok, de igazából a Szentlélek prédikál nekem, mert hogy én egy éveken keresztül ezt csinálom ezzel az én testvéremmel. És ott, a szószéken ezt tettem. Nem is egy kezemmel, két kezemmel, teljes szívemmel. És ez a testvérem megindult. Nem is akármennyire indult meg az Úrban. És a mai napig is áldott drága testvéri kapcsolatban lehetek vele. 20 évek után is. Meg sem mondom, hogy mennyi év után. Igen, testvérek, ez az apa bölcs volt, elengedte. Rábízta az Istenre. Befejezte, úgy érezte az ő feladatát, az otthoni feladatát a fiúval. És aztán megyünk gyorsan a másikra, hogy amit még az apa életéből tudunk tanulni, az, és ez a második, hogy az apa, ez az apa tudott aktívan várni. Aktívan várni, mit jelent ez? Lehet úgy várni, hogy majd mozog, majd csak valami történik, sült galamb belerepül a számba, csinálnak az emberek körülöttem valamit, hogy történik valami. Persze nagyon jól tudom, hogy minek kéne szerintem történnie, de az meg nem akar megtörténni. Terhek nem akarnak leesődni rólunk, betegségekből nem tudunk meggyógyulni, rágalmak, bántalmazások nem szakadnak és nem szűnnek meg, amik felénk irányulnak, és lehetne sorolni. Ez az apa aktívan várt. És ez alatt én azt értem, hogy nem dühöngött, nem háborgott, nem keresett társaságot, hogy a fiát szídja, vagy nem tudom, ilyen partnereket találjon az ő fájdalmában, akik azt mondják, hogy szegény te. Nem mondta azt, hogy ő mekkora nagy áldozat, hogy bezzeg a gyermekéért, mennyi mindent megtett eddig, és milyen hálátlan és hűtlen ez a gyerek. Mert ha ez így lett volna, akkor ez is le lett volna írva. Én tudom. Ez az apa aktívan várt, és ez azt jelentette, hogy folyamatosan várta vissza a fiát, ott állt a kapuban, és nem csak egyszerűen állt és várt, hanem áldotta a gyermekét, és ezt abból tudom, ami majd azután következett, amikor meglátta a fiát. Áldani! Áldani! Imádkozni, közben járni azokért is, akik a tékozlás útján járnak. Azokért is, akik teljesen szöges ellentétben teszik azt, amit tenniük kellene. Áldani azokat, akik inkább kifelé kandikálnak a gyülekezetből, mint befelé. És engedni őket. És nem elfeledkezni róluk. És nem elfeledkezni azokról sem, akik az életedben eddig bántást szereztek neked. De nem felemlegetve, nem felróva mindezt, hanem az Úr Jézus Krisztus nevében áldani őket. Áldjátok a ti ellenségeteket. Ez is megvan írva a Bibliában. Még az ellenséget is. Drágáim, hogy is vagyunk mi ezzel? Mennyire vagyunk mi képesek szívből, őszintén, szeretettel imádkozni, áldani azokat, akik éppen nem azon a véleményen vannak, amin mi vagy a tékozlás útján járnak? Nem, hogy inkább több bennünk a saját áldozatunk felemlegetése, és a harag, amit táplálunk a szívünkben, aktívan várni, közben járni és áldani. És tudod, nagyon-nagyon komoly dolog történik ezáltal. Egyrészt gyógyul a sebed, amit az okozott, hogy tékozló lett az a bárki. Vagy nem úgy történnek az események, ahogy te azt várnád. Ez az egyik. Gyógyul a sebed. A másik pedig, hogy gyönyörű szépen helyére kerülnek benned a dolgok, ahogy annak lennie kell. Kihozanodunk, helyére kerülnek a dolgok, és rájövünk, hogy nem mi vagyunk a világ legnagyobb áldozatai és vesztesei. És majd az Úr intézi és rendezi a dolgokat. És végül az utolsó, amit ez az apa példája számunkra taníthat, hogy ez az apa tudott alázatot gyakorolni. Tudott alázatot gyakorolni. A züllött fiúval szemben. Mert a történetben arról van szó, hogy a fiú ugye visszafordul, mikor rádöbben arra, hogy még a béresnek is jobb dolga van az atyánál, visszafordul, és az apa meglátja őt messziről, és amikor meglátja őt messziről, akkor a következő dolog történik. Még távol volt, 20. verset olvasom, még távol volt, amikor az apja meglátta őt, és fenyegetőzött, hogy na csak gyere közelebb, majd kapsz te. Nem. Megszánta. Elébe futott, nyakába borult és megcsókolta. Többenet. És tudod, miért van ez, drágám? Azért, mert ő áldotta végig a gyermekét, amíg távol volt. A magyar tanárok, akik most esetleg online hallgatják, vagy jelen vannak, kérem, hogy picit félig fogják be a fülüket, mert most olyat fogok mondani, ami nagyon nem magyar, rossz. De én ezt így fogalmaztam meg tegnap korán reggel, amikor futottam és készültem erre az igehirdetésre. Úgy fogalmaztam meg, hogy van távolodó távolság, és van közeledő távolság. A fiú, amikor kikérte a vagyont, már elkezdett távolodni. És már távol volt, messze volt az apa lelkétől, szívétől, már elszakította magát, és aztán fizikai módon is távolodott. És amikor az apa meglátta a gyermekét, akkor már tudta, hogy ez egy közeledő távolság. Ebből már nem lesz visszafutás a disznók vájójához. Ebből már csak egészen közeli, közeledő távolság lesz. De ő is meggyorsította az eseményeket, és meglátta, megszánta, odafutott, nyakába borult, és megcsókolta. Nem volt karba tett kézzel a kapuban, hogy nos, a gyere fiam, és akkor kezd el mondani. Mert ugye mi mit szoktunk ilyenkor? Na akkor soroljad föl, hogy milyen vétkeket csináltál én ellenem. Miket bánsz meg? Ja, nem úgy mondod, nem úgy bántad meg. Hó, az én életemben is volt valaki, aki azt mondta, hogy nem egészen olyan hangnemben mondtad, úgyhogy nem bocsátok meg. Hát sajnos ilyenek vagyunk. De az apa nem ilyen volt, és majd remélem, hogy innentől fogva mi sem, hiszen tanulunk. Alázatot gyakorolt a bűnös, a tékozló fiával szemben. Ez az egyik. Na de itt van egy másik is, amit Hajna olvasott fel. Az idősebbik fiú, aki megérkezik, és teljesen kiakad azon, hogy mi az, hogy megjön a tékozlásából, és akkor mi történik apámmal? Mi a gond itt? Nehogy már még majd őt ünnepeljük. Én meg itt éjjeltől nappalig, nappaltól éjjelig dolgozom. És olyan gyönyörű, annyira szép, ahogy az apa megfogalmazza. Szelíden, higgadtan. Tudjátok, van a Bibliában egy ilyen ige a példabeszédekben, hogy a higgadt válasz elhárítja az indulatot. Na hát ez az apa nagyon jól tudta. És olyan szelíden, olyan szépen mondja, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Annyira gyönyörű, annyira gyönyörű. Szelíden. Nem követel igazságszolgáltatást, és még a másik fiúval szemben is. Az a bölcs, az a szelíd, az a drága áldott apa, aki kezdettől fogva. Befejezem, testvérek. Isten nem azért engedte meg, Ezeket az igéket a Bibliában olvasnunk és gondolkoznunk róla, hogy úgy menjünk ki az Isten házából, hogy ez egy szép történet volt, talán még ebből az aspektusból nem hallottam, elég jó volt, vagy elég rossz volt. Hanem azért, hogy most, amikor majd meghajtjuk a fejünket csendben, akkor azt tudjuk mondani, én is, és te is, testvérem, amíg dobban a szívem, ilyen szeretnék lenni. Nem ilyen apa, mert lehet, hogy nem vagy apa. Lehet, hogy apa vagy. Én például nem tudok apa lenni, én anya tudok lenni. Szóval ilyen ember. Szeretnék így. Szelíden. Higgadtan. Engedni. Hadd menjen. Hadd járja meg azokat az utakat, amiket meg akar járni. Úgy is lázadni fog. De majd az Úr megtalálja őt. És aktívan várni, áldani, aki fájdalmat és sebet okozott nekünk. És alázatot gyakorolni, nem alázatoskodni, az más. Alázatot gyakorolni. Mert az, aki éppen távolodó távolságban van, az majd közel jöhet. De nem hozzánk először, hanem az Istenhez. És ez az első. Aki Istent megtalálja, újra rátalál, az majd rád is talál. Az majd megtalálja hozzád is az utat, ha nem vagy kemény, és nem vagy elutasító. És ha olyan vagy, mint ez az apa.